Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Megkezdjük az előadásunkat, hogyan győzünk a stressz felett és az idegrendszer megerősítése. Rengeteg stressz vesz bennünket körül, rengeteg olyan benyomás, ami terhel, nyomást gyakorol rá, ugye a stressz tulajdonképpen annyit jelent, hogy nyomás, és vagy letepernek bennünket, vagy mi győzünk felettük. Ettől függ, hogy milyen állapotba kerülünk, hogy egészségesek maradunk, vagy pedig megbetegszünk, mert nagyon sok betegség, pszichoszomatikus betegség arra vezethető vissza, hogy az ember nem tudja feldolgozni azt a hatást, ami éri őt. Akár kívülről, akár belülről. Mert innen is, onnan is jöhetnek hatások. Az idegfeszültsége korában élünk, és ezért fontos az erős idegrendszer. Hogyan tudjuk megerősíteni az idegrendszerünket? Ez nagy kérdés. Talán valami tablettát kell szednünk? Vagy valami receptet kell követnünk? Tehát jó ezt a kérdést megvizsgálni, vagy pedig van valami a gondolkodásmódunkban, amin lehet változtatni, lehet segíteni. Tudatos választással. Nem azért, mert azt, hogy úgy mondjam, akarnánk természettől fogva, sőt, inkább pont az ellentétét akarjuk sokszor. Hajlamosak vagyunk a buskomorságra, az elkeseredésre, a panaszkodásra. Ha megkérdezik, hogy hogy vagyunk, akkor eldől pillanatokon belül, hogy mire vagyunk hajlamosak. Panaszkodunk-e, vagy azt mondjuk, hogy képzeld, milyen nagy örömért? Milyen szép tapasztalatot éltem át? Ennyi az egész. Eldönthetjük, hogy milyen irányban tolódik el az egyensúly. Rengeteg stressz vesz bennünket körül, látjuk ott egy édesanyának az ügyeit, a gyerek, a sok elintézni való, a pénzkérdés, az időkérdés, a munka, mind-mind lehet stressz, az erős zaj is lehet stressz, az erős fény, a sok információ is, nem tudjuk feldolgozni. Nézzük például a tévében a sok-sok információt, és egy pont után úgy érezzük, hogy nem tudok vele mit kezdeni. De a levegőszennyeződés, a határidők, a túlterheltség, akár a családi kapcsolatok is, hogy megfeleljünk egymásnak, nem beszélve a halálesetről, vagy válásról, vagy pedig olyan eseményekről, amelyek maradandóan, mélységesen, akár évekre, évtizedekre, sőt egész életünkre befolyásolhatják a gondolkodásunkat, közérzetünket. De lehetnek belső tényezők is, félelem, szorongás, aggódás, bűntudat, gyűlölet, csalódottság, sértődöttség, neheztelés, engesztelhetetlenség, és sorolhatnám a végtelenségig a dolgokat. Ezek mind olyan dolgok, amelyek stresszt okoznak a lényünkben, bár belőlünk származnak. Emlékszem rá, hogy egyszer hallgattam a stresszről egy előadást Győrben, egy orvos tartotta, és azt mondta, hogy 100 embert elbocsátottak egy munkahelyről. Abból 20 depressziósak lettek. A nagy kérdés szerinte nem az, hogy miért lett az a 20 ember depressziós, mert ha megkérdeznénk, biztos elmondanák, nem? Megélhetés, munka, biztonság, stb. Család, miből élünk meg, stb. Ugye ismerjük ezeket a jelzéseket, hanem az a nagy kérdés, ahogy mondta, hogy a többi 80 ember miért nem lett depressziós? Tehát nem a külső körülményben, nem a stresszben, ami külsőleg érte az embert, hogy elvesztette a munkahelyét az igazi okozó, hanem a gondolkodásmód, a magatartás. Ezért kell ezt megvizsgálnunk, és nagyon sokszor belülről fakad a probléma. Mert valaki egy stresszre aztán is könnyedén túllép, semmi probléma, megyünk tovább, például emlékszem, Ausztráliában voltam, igen, elfelejtettem mondani a telefonokat, nincs semmi probléma, kapcsoljuk ki, ha lehet. Ausztráliában voltam, készítettünk filmeket a Duna TV megbízásából, egyik barátommal voltunk, és az a személy, aki ott a Melbourne-i TV-nek a magyar szekciójának a vezetője volt, azt mondta nekem, hogy na, szerencsétek van, most vesztettem el a munkahelyemet, úgyhogy lesz bőven időm, vehetek, mehetek mindenhová. És semmi, szóval nem azt éreztük, hogy most mi lesz velem. És ott az autóban, interneten, telefonon, ugye amikor még Magyarországon 10-15 évvel ezelőtt nem volt úgynevezett mobiltelefon, és hát ott egyfolytában intézte az ügyeket, de könnyedén is. És felszabadult lélekkel, semmiféle olyat nem éreztem rajta, hetekig vele voltunk, hogy ő aggódna amiatt, hogy most nincs munkája. Hát ez egy érdekes benyomás volt számomra, hogy így is hozzá lehet állni a dolgokhoz. Persze az ausztráloknál különösképpen is, hogy a jellemző, nagyon sok ilyen kalapot vagy sapkát láttam, hogy az volt felírva rá, hogy never mind it, ne törődj vele, vagy ne aggódj, vagy ne foglalkozz sokat a problémákkal, vagy ne buslakodj, vagy ugye nehéz azt lefordítani, ez egy angol mondás, hogy never mind it. Tehát ne ezt töltse be az értelmedet a probléma. Tehát a stressz nem más, mint a szervezetnek, vagy a lényünknek, az emberi, tehát a mi magatartásunk, illetve válasza a külső vagy belső stresszre. Kétféle stressz lehet, az egyik építő, a másik romboló. A distressz az az inger, ami átalakul romboló, pusztító hatásúvá a szervezetünk számára. Veszekedés, gyűlölés, gyűlölködés. Az eustressz pedig építő, pozitív hatású. Például a sportolás, a sport is stressz. Egy karácsonyi ünnep is stressz. Ugye, nem beszélve arról, készülni kell, de az is stressz, hogy jönnek a szeretteink, és találkozunk velük, és az öröm érzet is stressz. Esküvő, stb. És ez viszont építő, pozitív hatású. A mi belső hozzáállásunktól függ, hogy valami romboló vagy építővé válik. Persze aztán mondhatjuk, hogy a mai világunk tele van aggodalommal és félelemmel. Kennedynek volt ez a híres kijelentése 1961. szeptember 26-án, amikor az atomháború félelmét említette meg, hogy a világ minden egyes lakója a nukleáris Damoklesz kardja alatt áll. Ez a fegyver egy selyemfonalon függ, mely egy számítási hiba vagy egy megtébolyult ember dühroma következtében bármely pillanatban elszakadhat. És tényleg attól kezdve ránehezedik a mi világunk egy ilyen félelem, egy rettegés attól, hogy mi lesz az emberiséggel. Most meg aztán még végképp, ugye? Mert ez nem múlt el, bár nem beszélünk róla, de most van más, ugye? Ökológiai katasztrófa, pénzügyi válság, gazdasági válság és egészségügyi válság. Tehát van miért aggódni és félni, gyötrődni, aggályoskodni, bizonytalankodni. Szokták mondani a 20. század, a rettegés század, annyi háború talán az egész 19. századig nem volt, mint csak a 20. században a világon. Valaki egy ilyen statisztikát állított össze. Valami 2-3-400 háború volt a 20. században. A Biblia is mondja, hogy az emberek elhalnak a félelemtől és azoknak várásától, amik a világra következnek a végidőben. Hát én úgy gondolom, hogy lassan ebben a világban élünk, hogy rengeteg minden oldalról bástyáznak, bombáznak bennünket, hogy féljünk, hogy aggódjunk, hogy rettegjünk. De nagyon vigasztaló Dániel könyvében az a kijelentés, amit olvashatunk a második fejezetben, amikor egy szobor látomásban bemutatja a prófétának az Úr azt, hogy mi lesz az emberiség sorsa. A birodalmakat, a fej, a végtagok, a kéz, a csípő, a láb, a lábszár, a lábujjakon keresztül végigvezeti, egészen a babiloniaktól kezdve az római utódállamokig, a mi európai utódállamainkig, majd pedig azt olvashatjuk ott, hogy egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és ledöntötte azt a szobrot a vas és cseréblábairól, és darabokra zúzta azt. Az emberi történelmet a Biblia szerint nem ember fogja bezárni. Nem atomháború, nem járvány, és nem ökológiai katasztrófa, hanem az Isten fogja lezárni a maga idejében. És ez vigasztaló, mert ezek szerint az ő kezében van a gondviselés, és ő tudja, hogy mikor minek jött el az ideje, tehát emiatt nem kell félnünk. A stressznek három fázisa van, a vészreakció, az ellenállás és a kimerülés. Tulajdonképpen, amikor valami stressz ér bennünket, nagyon érdekes, hogy a szervezetnek egy nem specifikus válasza ez, tehát mondjuk nem más az embernél, és nem más a kutyánál, vagy a macskánál, vagy a tehénnél, vagy semmi. Mindegyik állatnál és az embernél is egyfajta reakció van, és nincs megkülönböztetés. Többféle hormon, vagy 4-5 féle hormon termelődik, többek között az adrenalin a szervezetben, és ennek a hormonnak a hatására Egy vészreakció áll elő a szervezetben, pupilla szűkül, emésztésből elvonódik a vér, izmokba áramlik, a szív felgyorsul, vérnyomás nő, az idegrendszer szimpatikus hatása kerül előtérbe, vészreakció, készenlét, harcolj vagy menekülj. Ugye? A vesét leállítja, a vesének a ásványanyag felszívó képességét, egy speciális hormon, a mellékvese egyik hormona, azért, hogy az ásványi sókat ne használja el a szervezet, ne ürítse ki, hanem az izommunkához, a stressz feldolgozásához használja. Ez a vészreakció. Az adrenalin termelése egy óriási nagy hatás a szervezetre. Nem bírja sokáig elviselni a szervezet. Az állatok gyorsan megoldják, harcolnak egyet, vagy elfutnak, ugye? A főnök, amikor felidegesítik, akkor felpattan, és elkezd futkározni a szobájába, és úgy telefonál. Ugye? Vagy valaki mondja, ne, hát ez felrobbanok, és ugye elkezd jönni-menni az ember, mert mozogni kell. Tulajdonképpen az adrenalint és ezeket a stresszhormonokat mozgással lehetne ledolgozni. De ha mi ülve maradunk, és magunkba folytjuk, akkor ez befolyásolja a közérzetünket. Elnyúlóvá, hosszantartóvá konzerválja a feszültséget, és ez rendkívüli probléma. Mert a stressz hatására a szervezetben nagyon sok folyamat negatív irányba mozdul el. Például ez a nagy készenlét, amit elmondtam, ez leállítja, vagy nagy mértékben csökkenti az immunrendszer működését. Ugye ellenállás, vagy kimerülés, és hogyha az ember nem jól tudja kezelni, feldolgozni ezt a bizonyos stresszort, akkor elnyúlik az idő, és a szervezet kezd kimerülni. Kezd lemerülni. Ezért kell ezt elkerülni. Rengeteg fizikai hatása van a stresszt kiváltó tényezőnek. Amit elmondtam az előbb, lényegében itt olvashatják. Az egész szervezetre kihat, és befolyásolja. Pont emiatt vannak a betegségek. Hogy a hosszan elnyúló feszültség, minden olyan szerve, látjuk, szinte nincs olyan szerve, az emésztéstől kezdve a szívig, az immunrendszertől kezdve a máj munkájáig, az anyagcsere problémáktól mondhatnám a belek, pupillák működéséig, amire ne hatna. És mivel felspangolva, készenlétben tartja a szervezetet, ezért ha hosszan tartó, akkor azokat a szerveket, amiket túlságosan így használja, kimeríti. És kinek mi a gyenge pontja? Ott fog kijönni a probléma, a pszichoszomatikus betegség. Selye János szerint van a szervezetünkben egy bizonyos, pontosabban kétféle raktárunk van, egy adaptációs energiánk, egy bankunk, amiből csak kivét van, betét nincs, és van egy olyan bankunk, amiből van betét, meg kivét is van. És az ember, ahogy mondja, csak akkor képes a stresszt, vagyis a negatív stresszt egy életen át tolerálni, ha ismeri az egyénre szabott belső stressz raktárainak kapacitását és kimerülés idejét. Magyarul, ha pontosan tudjuk, hogy mi hol a határunk. Ha tudjuk azt, hogy én ezt már nem bírom, nekem ez már sok, és mit kell csinálni, stresszoldó dolgokat kell alkalmazni, a 8 alapelvet, a pihenés, a mozgás, lehetőleg izzasztó mozgás, a napfényre menjünk, ígyünk bőségesen vizet, éljünk helyesen ezekkel az elvekkel, és lélegezzünk mélyeket, lehetőleg a kilégzési fázist nyújtsuk el, hogy ne a szimpatikus, hanem a paraszimpatikus idegrendszeri hatás lépjen életbe. És azt mondja, hogy van egy stressz kiegyenlítő raktárunk, ez a felszíni alkalmazkodási energiakészletünk, ez megfordítható, tehát feltölthető, regenerálható. És a mennyisége életmód függő. Ha figyelünk arra, hogy például kipihentek legyünk, akkor az idegrendszerünk is erőteljesebb. Hogyha egészséges táplálékokat teszünk, akkor az a sok ásványanyag, ami kell ahhoz, hogy feldolgozza a stresszt, azt tudja a szervezet biztosítani. Kívül, külső forrásból, ha nincs, akkor mit csinál? Elvonja a csontokból, elvonja a szervekből, mert fel kell dolgozni az adrenalin rendkívül károsító a szervezet számára hosszú távon. A 8 alapelv, amiket elmondtam. A szép zenék, a kikapcsolódás, Van egy mély alkalmazkodási energiakészlet, adaptációs bank, amely nem megfordítható az áramlása, nem regenerálható, mennyisége születési adottság függvénye. Érdekes, a genetikusok is foglalkoztak ezzel, enzimkutatók is foglalkoztak ezzel, és mindegyik dolog ugyanabba az irányba mutat, hogy egy megfelelő enzimmennyiség áll mindannyiunk rendelkezésre egy életen keresztül. Ki mennyire használja el sok evéssel, mértéktelenséggel, addig fog élni. Van egy adaptációs bankunk is, azt az energiát, ki mennyi idejét használja el, és mennyire gazdálkodik vele, addig fog élni. És mondhatnám ezeket az érdekességeket, hogy amennyiben ez kezd kifogyni, akkor jön a betegség, jönnek a szervezetnek a leépülésével járó jelenségek, akár fogyás és különféle betegségek. Akkor vagyunk bölcsek, hogyha az életünk folyamán a felszíni stresszkészletekkel gazdálkodunk, amiből kivehetünk és tölthetünk. Ezért óriási hibát követel az, aki az idegrendszerét úgy próbálja stimulálni, hogy dohányhoz, alkoholhoz, kávéhoz, drogokhoz, vagy valami stimuláló szerhez nyúl, mikor fáradt. Akkor mit kell csinálni? Pihenni. Ha szellemi munkát végeztünk, akkor fizikai munkát kell végezni, ugye? Tehát ha fizikailag kimerültünk, akkor pihenni kell. Tehát így lehet feltölteni. Amennyiben nem, hanem amikor az ember fáradt, iszik egy kávét, vagy este 10 van már, de még meg kell csinálnom ezt a munkát, és éjjel egyik fenn van, és akkor eszik valamit, vagy csokoládét eszik, ugye? Vagy mit mondjak, cigarettára gyújt, akkor mit csinál? A szervezetet valóban fel fogja spangolni, azt fogja érezni, hogy igen, most felüdültem, de honnan nyertem energiát? A mély forrásból, ahonnan nincs betét. Helyrehozhatatlan. És ez nem egy-két év alatt mutatkozik meg. Főiskolások mondták, hát én tudok éjszakázni, majdnem mindig éjjel egykor, kettőkor, háromkor fekszem le. 4 évig, 3 évig, megcsinálhatja. Utána majd megnézheti magát 30-40 évesen, hogy ez hogy fog visszaütni. Tehát a szervezetünk tolerálja egy ideig ezeket, de nem lehet vele játszani. Az egészségvédő életmód és a kiegyensúlyozott lelkiség megakadályozza a mély raktárak használatát. Már a görögöktől kezdve ismerik, például Galenos, görög orvos észrevette, hogy mellrákban szenvedő nők, akik elvesztették férjüket vagy szeretteiket, sokkal rövidebb időn belül meghaltak, mint más rákbetegek, akik nem éltek át ilyen vesztességeket. Ugye hát rengeteg esetet ismerhetünk mi is a személyes életünkből, tapasztalatainkból, hogy azok az emberek, akik egy nagy stresszt átélnek, főképp mondjuk ilyen esetekben nagyon szembetűnő egy házastárs elvesztése, hogy nagyon rövid időn belül követik őket, ha nem tudják feldolgozni. De olyanokat is ismerünk, akik fel tudják dolgozni. Talán említettem majd a megoldásnál, már most előlegzek egy megoldást. Ilyen esetben ugye már talán említettem egyik előadáson is, de tényleg nagyon mély benyomás gyakorolt rám. Egy idős néninél voltam, akinek meghalt a férje is, és hát ott vele voltam egy héten keresztül, amíg fogadta a több száz telefont, és nem keseredett el, és nem veszítette el a bizalmát és a hitét sem a teremtőben, sem pedig az életben. És kérdeztem, hogy hát hogyan csinálja ezt, vagy hogyan működik ez nála, és azt mondta, hogy úgy, hogy egyrészt ő nincs egyedül, mert a Jóisten vele van, ebben mélységes meggyőződéssel hitt, és azt mondta, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy elkeseredjek és elszomorodjak, hiszen nagyon szép életet éltünk, 50 évig élt együtt a férjével boldog házasságban, és azt mondta, hogy amikor eszembe jut, hogy nincs, akkor arra gondolok, hogy amikor volt, milyen jó volt, hogy együtt voltunk, és ott a sok-sok szép tapasztalatot felidézem. És így legyőztük. Eltelt már jó néhány év, ugyanolyan derűs, ugyanolyan vidám, és amikor szóba jön a férje, mindig öröm és hála ébred a szívében, és meg is osztja ezt. Vernon Foster az Új kezdet című könyvében azt mondta, hogy a stressz fontos tényező a szívkoszorúi betegség, a magas vérnyomás, az agyvérzés kiváltásában. Ezek együttesen alkotják az első számú halálokot a nyugati világban. Nem csak életmód, az is nagyon sokat számít, de a stressz is, például a szív- és érrendszeri betegségeknél. De autoimmun betegségekben, reumás izületi gyulladásoknál nagy szerepe van, bőrtuberkulózis, balesetek okozásánál, erőszakos halálnál, gyilkosságnál. Szinte minden betegség, rákos betegségeknél. Nagyon szoros kapcsolat van a test és a lélek között, idézek a Ellen Goodwight Nagy Orvos Lányomán című könyvéből. Rendkívül fontos dolog ezt értenünk, hogy a test és a lélek között szoros kapcsolat van. Amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan sokan gondolják. Számos betegség, depresszió következménye, bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünkkel néha előidézzük, és gyakran nagyon is súlyosbítjuk a betegséget. Sokan betegen érik le egész életüket, pedig egészségesek lehetnének, ha elhinnék, hogy egészségesek. Sokan azt képzelik, hogy minden apró viszontagság betegséget okoz, pedig azért lesznek betegek, mert számítanak rá. Jézus is mondta, hogy legyen néked a te hited szerint. Hogyha valaki mindig annyira aggódik, hogy milyen betegsége lesz, vagy kaphat, vagy minek a jele ez a jel, milyen betegségnek, akkor állandóan meghívja a betegségnek a tudatát, és szinte várja, hogy beteg legyen. És az meg is fog érkezni előbb-utóbb. Sokan haltak meg már olyan betegségben, amelyet csupán kényszerképzet okozott. Bátorság, remény, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, erő a léleknek. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat, olvashatjuk Salamonnál, Példabeszédek könyvében. 3000 éve írta le Salamon ezt. Galénosz az első század környékén mondta, amit mondott. Ellen Goodwight ezt, amit most felolvastam, a 19. században írta. Egyikük sem tudta bebizonyítani tudományosan, hogy ez így van. Most már mi be tudjuk bizonyítani. Hogy a gondolkodásmód a lelki állapot megbetegíthet, és viszont. A helytelen életmód is megbetegíthet bennünket. Majd beszélek erről. És ez azért nagyon fontos, mert tudnunk kell, hogy a negatív gondolkodásmód, az aggodalom, a félelem, legfőképp a bűntudat, az betegítő tényező. Ezért a betegeknél a legelső dolog azt mondani és feltenni, vagy magunknak, ha mi vagyunk betegek. Mi van a lelkemben? Nincs-e valamilyen bűn? Valami rendezetlenség, valami lelkiismeret furdalás, valami neheztelés, valami elvégzetlen feladat, ami nyomja a lelkemet, vagy valami távoli, múltbeli emlék, ami állandóan a háttérben ott kavarok bennem. Múlt héten voltunk egy hölgynél, meghalt a férje, nagyot beszélgettünk, és a halála előtt mindent kipróbáltak, minden egészséges kúrát, vese májtisztítás, ami mindig szokott hatni, ha fizikai probléma van a háttérben. Nem hatott semmit, sőt, súlyosbodott a betegség. Kipróbált minden megoldást, még súlyosbodott tovább. Míg a felesége nagy nehezen, véletlenül egy magatartás formájából rájött, hogy a lelkében van a baj. Kiderült, hogy gyerekkorában az édesanyja bele akarta dobni a kútba. És ő emlékezett erre. És ezt nem tudta megbocsátani az édesanyját. És akkor ott az utolsó időszakokban tudta a felesége segítségével Jóisten elvezetni odáig, hogy ezt meg tudja bocsátani. Tehát nagyon, nagyon mélyen lehetnek dolgok. Ezért különben nagyon fontos a könyörgés, a bőjt ahhoz, hogy kérdezzük meg a Jóistent, hogy mi van bennem valami, ami megbetegíthet. Nem is sorom végig, nem is kell végigolvasnunk, csak pillancsunk rá. A stresszel összefüggő betegségek, minden, ami a mai civilizációs betegségek, minden. A cukorbetegségtől a rákig, a fekélyektől az AIDS-ig, a szív- és érrendszeri betegségektől, a menstruációs problémákig, a szemölcsöktől, a kinövésekig, az őszüléstől, a korpásodásig, a herpesztől, a allergiáig. Mindegyikkel kapcsolatba vonható a stressz. Például egy konkrét tény. Egy nyugodt ember véralvadási sebessége 8-12 perc, egy ideges hajlaló ember 4-8 perc. Nagyfokú idegesség állapotában 2-4 perc. Mi ebből a következmény? Trombus képződés. Vérök képződés, ami a szívinfarktus és az agyvérzésnek az oka. Tehát ugye szokták mondani, hogy nem is tudom, milyen mondás szokott lenni, hogy szétpattan az agyam, ugye? Vagy szétpattam az erem, úgy felidegesítettél, vagy nem tudom, miket szoktak mondani. Hát valóban, valóban lehetséges, mert egyszerűen egy trombus, egy nyomás, túlnyomás, vagy rossz táplálkozás ilyetmód következtében egy elgyengült érés, hát jöhet a probléma. Összecsomósodnak a vörösértestek, főképp ugye, ha nem is iszik elég vizet, ráadásul zsíros ételt evett még este, még ráadásul jó is fejét idegesítettél, megnézette egy akciófilmet este még, minden helyben van, együtt van, rossz az életmód, és akkor egyszer csak hajnal felé, vagy reggel felé jön a szívinfarktus, vagy az agyvérzés. Több, mint a fele a magyar embereknek így végzi az életét, vagy pedig átesik egy ilyen súlyos krízisen. Lelki világunkra is hat. Idegesség, depresszió, neheztelés, harag mind-mind befolyásolja a mentális életünket. A szociális kihatása is óriási. Halogatás, felelősségek kerülése, másokért való részvétre való képtelenség, elszigeteltség, elidegenedtség érzés, menekülési kényszerek, amivel feloldhatja ezt a megoldatlanságot, és így tovább, drogokkal való visszaélés. Alacsony önértékelés, egyéni képességek túlbecsülése, amikor nem reális az önismeretünk. Ezek mind-mind összefüggnek, hogy kialakulhatnak ilyenek. Feledékenység, negatív szemlélet, hirtelen harag, sok-sok minden. Egy nagyon nagy tanítás volt számunkra, Hergélián voltunk, Mezőménesen, Marosménesen, Marosvásárhelytől nem messze, és egy idős orvostól hallottuk ezt a néhány gondolatot, amit most elmondok. Ő egy rendkívüli tapasztalattal rendelkező, nagyon bölcs ember volt, és ő beszélt nekünk egyszer a stresszről, és azt mondta, hogy a mai világban az emberek a pavlovi modell szerint gondolkodnak általában. Ha jön egy baj, egy nehézség, én is számtalanszor hallottam, akkor azt mondják, hogy hát ezt örököltem szüleimtől. Ugye? Például egy betegség. Nemrég beszéltem egy szívbeteg férfival, egyértelműen látszott az alkatán, hogy az életmódja nem rossz. Megkérdeztem, mit teszik, a legrosszabb ételeket evett. És mondtam, hogy az életmódon változtatni kéne. És elmondtam, hogy mit kéne tenni, azt mondja, nem kell Attila mondani, ez nem. Én ezt örököltem. Ebbe halt meg a nagyapám, az apám, ebbe haltak meg a rokonaim, én is ebbe fogok meghalni. Én örököltem. Hát mondom, a genetika az olyan, mint egy felhúzott pisztoly, a ravaszt pedig az életmód húzza el. Egyértelműen bebizonyították, hogy az életmóddal be lehet folyásolni a genetikai tényezőket. De nem állt szóba ezzel, mert azt mondta, én ezt örököltem, nem tehetek érte semmit. Én ebbe fogok meghalni. Valaki, hogyha mondjuk helytelenül él vagy gondolkodik, azt mondja, a szüleim így neveltek. Ezt tanultam. Számtalanszor mechanikusan megismétlődik a gyereknevelésnél, ahogy nevelték őt, ő is úgy neveli a gyerekét. Nem kéne ennek így lenni. Vagy a gondolkodás módja egy dologról, például az életmódról. Nagyanyám így csinálta ezt a süteményt, én is így fogom csinálni. Tehát egészségtelen. Nem számít, így finom. Ilyen a környezetem. Azért vagyok ilyen stresszes, mert a munkahelyem, a lakásom, az anyagi helyzetem, a rossz nyugdíj, nem akarom felsorolni, ugye? A társadalomnak ez a feszültsége, ami körbevesz. Erre azt mondta ez az orvos, ez a pavlovi modell. Ugyanis mi történik? Hogyha egy kutyának megfelelő időben adnak ugye egy bizonyos ételt, egy csengője, akkor egy idő után a csengő hatására meg fog indulni a nyálleválasztása a kutyának. Na most erre azt mondta, hogy sajnos az emberi világban is így van, hogy mechanikusan megismételjük az bizonyos ingerekre, ugyanazt a választ adjuk. De hát mi nem vagyunk állatok, és nekünk nem csengőre kell a válaszokat megadni, bár ez a szomorú, hogy nagyon sok ember csengőre vagy körülménye megadja a pontos választ, amit elődeik mondtak, a szülei, nagyszülei, ebből ki kell valahogy törnünk. Nem tudom, észrevették-e, ezek mögött az állítások mögött az a dolog lényege. Más a felelős az én helyzetemért, nem én önmagam. Emögött ez van. Másra kenem a problémát. Más a hibás. Dühös lehetek másra. Pedig az ember gondolkodó lény, tudok gondolkodni a problémámról, ki tudom értékelni a helyzetemet, fel tudom ismerni, hogy milyen helyzetben vagyok, értelmes lény vagyok. Második pont, igenis a képzeletünkkel el tudunk képzelni más válaszokat, új válaszokat a megadott kérdésfelvetésre. A harmadik, a lelki ismeretemmel, elkölcsi ítélőképességemmel ki tudom értékelni azt, hogy az a helyzet most helyes, helytelen, így cselekedjek, úgy cselekedjek, vagy nem így cselekszem. Tehát értékelési képességünk van, és a legnagyobb dolog, ott van a legutolsó, a szabad akaratommal dönthetek a legjobb megoldás felől. Nem kell mechanikusan követnem a szüleim, vagy a elődeim, vagy a hit elődeim példáját. Tanítottam egyházi iskolában egyszer, és megkérdeztem a diákokat, az összes diákot egyszer, hogy miért hisztek Istenben? Csak úgy érdekességként, kérdésként, végig kérdeztem. 400 gyereket. A gyerekek több mint 70-80%-a azt mondta, hogy hát mert a szüleim így neveltek. Meg a lelkész ezt mondta. Ezt örököltem. A szüleim ezt mondták, ugye? Ez nem önálló gondolkodás. A másik 10-15% azt mondta, hát én félek a pokoltól. Meg másik 10% azt mondta, én szeretnék a mennyországba eljutni. Nem tudom, érzik a indítékokat? Félelem, pokoltól, érdek, mennyország. 400-ból egy gyerek volt, aki azt mondta, hogy én megértettem, hogy a Jóisten szeret, és én viszont szeretem őt. Egy. Hát el kellene kezdenünk gondolkodni, a képzeletünket használni, erkölcsi ítélőképességünkkel kiértékelni helyzeteket, mert ha van jobb, akkor miért ne választjuk a jobbat, sőt a legjobbat, és dönthetünk. Azt mondta, hogy vannak emberek, akiket úgy nevezett ő, hát nehéz lefordítani, hogy viszár emberek, ugye az ár és a folyó hasonlatára mondta ezt a példát, hogy olyan emberek, akik, hogyha mondjuk egy folyóba belekerülnek, a folyó sodrásával mennek. Ugye? És vele együtt halad. Ezek az emberek körülbelül ezt szokták mondani, hogyha éri őket valamilyen probléma. Nem tehetek semmit. Ilyen vagyok. Mindig így történik. Már megint így esett. Na és? Mi lesz, ha? Bárcsak az lenne. Nem tudom, észreveszik-e, odaírtam a sarokba. A probléma uralja őket. Figyeljük meg magunkat, és érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon mi milyen típushoz tartozunk. Ha ezeket szoktuk mondani, akkor mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy sodródunk a dolgokkal. Ellenben van egy másik fajta embertípus, a problémát uraló emberek, akik ezt mondják. Megpróbálhatnék mást is. Bemutathatnék valami újat. Nézzük meg, mit lehetne tenni. Választok egy más megoldást. Akarom, hogy másképp legyen. Ezt most megpróbálom jól megoldani. Mondok is egy példát. Egyszer egy férfival találkoztam, jó barátok lettünk, 60 év körül volt, és egy építési vállalkozó. Nagyon sok mindent csinált, és rengeteg történetet mesélt el az életéből, és az összes történeteinek volt egy csomó pontja, hogyha ő egy problémával vagy nehézséggel szembesült, soha nem a problémán időzött, hanem a megoldáson. Emlékszem, egyszer elment hozzá egy férfi, épített valami szobát vagy házrészt, és akkor az férfi jó idegesen lehordta őt, elmondta mindennek, hogy ez se jó, az se jó, ama se jó, és dührohamában leöntötte a mérgével ezt a vállalkozót. Ő teljesen nyugodt maradt, megvárta, míg elmondja, amit akar, és akkor azt mondta neki, beszélgessünk erről, beszéljük meg. Menjünk el, nézzük meg, mutassa meg. Találunk megoldást. Mindenhez kedvesen állt hozzá, ő nem veszítette az egyensúlyát, és azt mondta nekem, hogy Attila, mindig arra törekedtem és törekszem, hogy amikor egy probléma előáll, akkor úgy fogom fel, mint egy kihívást arra, hogy most egy jó megoldást találjak. És az egész lénye derült, optimizmust, és akkor végigbeszélte azzal a dühös emberrel a problémákat, és a végén mit mondott az ember, elnézést kért, és barátságban váltak el. És valóban láthatta, hogy ő keresi a megoldást, és igyekszik, ha valóban hibázott, akkor nem azt mondja, hogy nem egy buskomorságba esik, igaza van, ezt megcsináljuk. Ebben a dologban nincs igaza, mert abba egyeztük meg, az árfekvés ilyen típusú alkatrészt igényelt, ezt tehettük meg, erre adott pénzt, tehát szépen végigvezette, tételesen, és ettől a dolog lenyugodott és lecsendesedett. Olvastam egyszer egy nagyon bölcs embertől, hogy a problémák helyett a megoldásokkal kell foglalkoznunk, és egyszer egy ilyen nagyon érdekes könyvet olvastam Jim Hombergertől, aki a házas élet és a családi élet megújításáról írt egy könyvet, a erővel teli élet nyersfordításban, most nem jut eszembe a pontos fordítása, és ott azt írja, hogy a feleségével megegyeztek abban, hogyha jön egy probléma, 10%-ban foglalkoznak a problémával. Megnevezik a problémát, mindenki mondja el, mi a probléma szerinte, és 90%, és amikor ezt megbeszélték, most egy falat húztunk, most már csak a megoldás mondja. Szerinted mi a megoldás? Vagy a gyerekeim, szerintetek mi a megoldás? Vagy szerintem mi a megoldás? 90%-ban foglalkozunk a megoldással, ne a problémával. Azt, amit meg tudjuk változtatni, azzal érdemes foglalkozni. Amit nem tudunk megváltoztatni, azzal nem érdemes foglalkozni. Van egy ilyen bölcsmondás, adj Uram erőt ahhoz, hogy amit meg tudok változtatni, azt megváltoztassam. Adj bölcsességet ahhoz, hogy amit nem tudok megváltoztatni, vagy elfogadást, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azt fogadjam el. És adj bölcsességet, hogy a kettőt meg tudjam különböztetni. Ha nézzük a tévéhíradót, és látjuk az afrikai éhezőket, és látjuk a különféle országokban a katasztrófákat, most mit tudunk tenni? Ezzel nem tudjuk megváltoztatni. Tehát ezért tudatosan olyan dolgokkal kell foglalkoztatni az elménket, az életünket, a programunkat, ami a mi hatáskörünkben van, és tudunk vele foglalkozni, és tudunk vele döntéseket létrehozni, hogy megváltoztatjuk az életünket, az életmódunkat. Hogy például elolvassuk a Bibliát. Hogy elolvassunk egy értékes könyvet. Foglalkozunk a családtagjainkkal, a házastársunkkal, a gyermekünkkel. Ezeknek megfogható, valós változtatási lehetőségei vannak. Egyszer egy fiatal ember mondta, hogy én magamban hordom az időjárást. Ugye általában az emberek nem. Buskomor az idő, akkor buskomor a hangulat. Ugye? A napsütés és az idő, akkor jó hangulat. De azt mondja, mindenkinek magában kellene hordani az időjárást. Eldönthetjük, hogy a szívünkben süt-e a nap, vagy nem. Gondolatcsere. Nagyon fontos tanács. Már bevezetőként mondtam annak a hölgynek az esetét, az idős hölgynek az esetét, amikor a férjéről már úgy gondolkodott, hogy a rossz gondolatot behelyettesítette jóval. De egy másik példát is hagyd mondjak el, Paul Bragg tanulta a nagyanyától ezt a nagyon bölcs magatartást, de úgy gondolom, hogy minden szülő tudomány nélkül automatikusan alkalmazta a gyerekénél. Amikor a gyerek félt este a vonattól, vagy az autótól, vagy a farkastól, vagy nem tudom mitől, ugye? Én is emlékszem rá, amikor én is féltem gyerekkoromban valamitől, és akkor az anyukám odajött este, és azt mondta, hogy gondolj arra a szép élményre, amikor nem voltunk Balatonfüreden, és ott gyönyörű helyeken voltunk, és milyen jól éreztük magunkat, erre gondolj! Hát ez nem más, mint gondolatcsere. A rossz gondolat helyett egy jó gondolatot ébresztünk fel, tudatosan rágondolunk, mint ahogy tanította Paul Bragg-et a nagyanyja, azt mondta, amikor meghalt a kis kutyája, valaki megölte, és hát rendkívüli mértékben szerette, és sírva ment a nagyanyjához, ő ülébe ültette, és azt mondta, most megtanítalak téged arra, hogy hogyan tudod legyőzni majd egész életedben az ilyen fájdalmas, mély, rossz élményeket. És rögtön el is mondta neki, emlékszel, amikor a kutya ekkor és ekkor ezen a kiránduláson ezt és ezt csinálta? És amikor ott a mezőn futott és ezt a humoros dolgot csinálta? És már nevetett is a fiú. És egy életre megtanulta, hogy a problémát lehet kezelni gondolatcserével. A Biblia pontosan ezt mondja. A Filippi levél 4. fejezet 8. versében olvashatjuk, van választási lehetőség, hogy miről gondolkodunk. Politikáról? Gazdaságról? Katasztrófákról? Válságról? Nem akarom sorolni. Pénzügyi nehézségekről? Vagy olyan dolgokról, amik építőek, atyánfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek. Ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Többször mondja a Biblia, hogy erről, arról gondolkodjunk. Hagyja el a bűnös férfiú az ő gondolatait, az ő bűnös gondolatait, olvashatjuk Ézsaiás könyvében. Hagyja el, ne azon gondolkodjunk, ami bűn. Ne azon időzzünk, ami tisztátalan. Hatalmunkban van gondolatcserét végrehajtani. Beszédcserét, gondolatcsere, képzeletcsere, akaratcsere, cselekedetcsere. Mindent kicserélhetünk. Három nagy gondolat segít a nehézségekből kikerülni. Az elfogadás, elismerés és a szeretet. Mindannyiunknak szüksége van elfogadásra. Arra, hogy elismerjenek bennünket. És arra, hogy szeressenek bennünket. De viszont is, hogy mi is fogadjunk el másokat, hogy mi is ismerjük el mások értékét, és mi is szeressünk másokat. Fogadjuk el a dolgokat, ugye elfogadás. Fogadjuk el a dolgokat, amelyeket nem tudunk megváltoztatni. És mit tudunk csinálni? Olvastam erről Indira Gandhiról, aki sokszor volt börtönben, és megalázták, tényleg, mint egy állatot, úgy tartották a foglyokat, nem adtak nekik ételt, folyamatosan bántalmazták őket, és emberi méltóságokban állandóan szóval megalázták. És azt mondta, egyszer csak hoztam egy helyzetet, mivel nem tudok ezen változtatni, hogy elfogadom és megtartom emberi méltóságomat, és nem veszem fel a sértéseket és a bántásokat. Hozott egy döntést. Elfogadta a dolgokat, amiket nem tudunk megváltoztatni. Fogadjuk el embertársainkat? Nem tudom, tapasztalták már, hogy mondják valakinek, hogy hagyd ezt abban, ne csinál tovább, elegem van abból, ahogy te gondolkozol, meg a stb. Megváltozik ettől az illető általában? Nem tud megváltozni. Mindenkitől lehet tanulni valamit. Emlékszem, egyszer egy kollégám egy boltban azt mondta, amikor volt egy ilyen kis sátabárunk, és volt egy nagyon nehéz munkatársa, elhordozható, és akkor kérdeztem tőle, hogy tudod elhordozni őt, hogy tudod elviselni? És akkor azt mondta, hogy nekem ez egy jó jellempróba. Egy jó jellempróba, hogy gyakoroljam az önuralmat. Ezt tanulom tőle. És amikor úgy szól hozzám, hogy bántó, akkor én azt gyakorlom az önuralmat. Így fogom fel. Egymás érzéseit is tiszteljük és fogadjuk el, ne ítélkezzünk felettük. Ha valaki valamit érez, az az ő érzése, nincs mit hozzátenni. De önmagunkat is fogadjuk el. Sok ember nem tudja önmagát elfogadni. De emlékszem rá, egyik középiskolás osztályomban voltam, és egy lány egyszer bejött valami 25-30 ékszerrel a tetőtől talpig, bokájától a fejéig, mindenhol tele volt ékszerrel, és kifestve, úgyhogy felismerhetetlenségig el volt torzítva az arca a kozmetikumoktól, 17 éves szép lány volt. Hát gondoltam, megkérdezem tőle, hogy hát miért? És egy 2 órás beszélgetésünk lett ebből a kérdésből, és tudják, mi jött ki eredményként? Utálom magamat. Hogy nézek ki? Hát mondom, szépen, fiatal vagy. A bőrödnek a természetességét ezekkel a krémekkel elvetted. De kijött teljesen, nem tudja elfogadni önmagát olyannak, amilyen. Nem tudja orrát, fülét megváltoztatni, átoperáltatni. Hát ilyenek vagyunk. Nem tudunk mások lenni. Aki nem tudja elfogadni önmagát, egy állandó belső stresszben ér, egy elégedetlenségben. Bocsássunk meg mindenkinek. Törekedjünk a megbékélésre. A másik fontos dolog, elismerés. Ismerd el mások jó tulajdonságait, és ezt fejezd is ki. Bátorítsuk embertársainkat a jó megtételére. Nagyon fontos dolog. Az emberek szomjaznak arra, hogy elismerjék az értékeiket, hogy kifejezzék. Eszembe jut egy eset, azon a bizonyos stressz előadáson hallottam, hogy mondta az asszony, elment egy pszichológushoz, hogy a férje nem csinál meg semmit otthon, a csap csöpög, a szögeket nem veri be, és sorolta a listát. Egy fél órán, hárnyad órán keresztül mondta, és ezt csak megkérdezte ez a személy, hogy az ön férjének van valami jó tulajdonsága is? Megállt egy pillanatra, és akkor meghőkölt, hátrahőkölt, és akkor azt mondta neki, hogy kedves asszonyom, azt tanácsolom, hogy minden nap, nagy nehezen 2-3 jó tulajdonságot megszült magából, ugye, hogy van néhány jó tulajdonsága, azt mondta, hogy az a feladat, hogy minden nap dicsérje meg, és ismerje el valamelyik jó tulajdonságát. Na de hát akkor mi lesz a szögeimmel, meg a csapokkal, meg stb. Ezt csinálja minden nap. Ne szóljon többet semmit a csapokról, meg egyebekről. Egy hónap múlva visszament, és mondta, nem csöpög a csap, be van verve a szög, és minden rendben van, mert elismerte. A férfiaknak, de különben a nőknek is, rendkívül nagy szükségük van elismerésre, bátorításra. A jó megtételére, mert sokféleképpen lehet valamit mondani. Úgy is lehet mondani a szögbeverésénél, hogy te én olyan ügyetlen vagyok, te pedig olyan ügyes vagy. Én ezt nem tudom megtenni. De én tudom, hogy te milyen ügyes vagy, hogy ezt meg tudod tenni. És sokféleképpen lehet elmondani azt, amit szeretnénk a másiknál elérni. Szeretet. Mutasd szeretetet, hogy kapj szeretetet. Keresd a másikban a szeretet jeleit. Légy előzékeny. Jobb adni, mint kapni. Így részt vehetünk mások sorsában. És ha készségesek vagyunk arra, hogy kifejezzük a szeretetünket, ezt a környezetünkben észreveszik. Teljes mértékben visszajelzésként megérzik a gyerekek, a felnőttek is, hogyha mi árasztjuk a szeretetet, amit persze nem magunktól nyerhetünk, hanem a Teremtő adhatja nekünk, akkor hogy ez a szeretet, ez olyan légkört teremt, hogy fürödhetünk benne. Ki nem szeret a szeretet légkörében fürdeni? Ki nem szerette a másiktól kapni szeretetet? Hát akkor képzeljük el, hogy más is ugyan szívesen fogadja tőlünk a szeretetet. Ez egy törvény, a Bibliának a legalapvetőbb törvénye, hogyha fel lehetne írni ezt a törvényt, akkor azt kellene mondanunk, hogy amit mástól elvársz, tedd meg magad is. Ha szeretnél szeretetben fürdeni, szeress másokat. És ez vissza fog hárulni, vissza fog áramlani. Sokszorosan a szeretet nem fogy el, ha adjuk, hanem növekszik. A Biblia szerint a szeretet forrása maga az Isten. És ő kitölti a mi szívünkbe a szeretetét, ha mi szeretjük őt, de attól függetlenül is kitölti. Csak akkor nem vagyunk fogadóképesek. Az Isten szeretetét csak hitáltal tudjuk elvenni. Ha mi nem szeretjük őt, akkor ezáltal le is zártuk azt a falat, hogy be tudjuk fogadni a szeretetét. És azt mondja a Biblia, Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad. És az Isten is ő benne. Tehát a stresszkezelésnek egyik legfontosabb momentuma, hogy menjünk ahhoz a forráshoz, aki bátorít bennünket, aki elismeri és elfogad bennünket feltétel nélkül, házastársunkat feltétel nélkül elfogadjuk, a gyerekeinket, a munkatársainkat. Te ilyen vagy, így szeretlek. Fülembe cseng annak a diáklánynak a szava, 16 éves volt, Szekszárdon volt, Baján voltunk, felségemmel is. Azt mondta az apukám, felállt, kakastaréja a haján, te nem lesz, nem vagy jó semmire, te belőled nem lesz semmi. Sírva mondta. Hát ez a gyerek nem kapott szeretetet. Azt mondta, hogy nem vagy semmire se jó. Azonosította a semmivel. És ott sírt. Fohászkodtam, most mit mondhatok ennek a gyereknek, és azt mondtam, hogy ez, amit mondott az apukád, ez nem igaz. Te értékes ember vagy, és az értéked nem szorul bizonyításra. Te egy élő ember vagy, te egy megismételhetetlen egyedi személy, és téged sokan szeretnek, legfőképp az Isten. De szeretnek az osztálytársaid is, a barátaid, te egy értékes ember vagy. Valakinek el kell neki mondani, nem? Mert különben egész élete érzelmi sérülésben fog letelni, és állandóan azt fogja majd az életében bizonygatni, hogy az apám azt mondta, hogy én nem vagyok jó semmire, és azért csinálom ezt meg ezt. És már nem is él az apja esetleg, de még akkor is be akarja bizonyítani, hogy ő valami lesz, vagy valaki lesz. Hát ez katasztrófa. A mások problémái iránti nyitottság is gyógyítója a stressznek. Az önzetlenség, segítőkészség, empátia, a másokkal való törődés. A Nagyorvos Lágynyomán című könyvben olvashatjuk, hogy az egyik legjobb gyógymódja a betegeknek, hogyha náluknál betegebb embert keresnek, és segítik őt. Tegnap voltam kórházban, és egy kedves beteggel beszéltem, és azt mondta, hogy bejött a szembe lévő ágyra egy másik beteg, aki nagyon tehetetlen volt, és nagyon-nagyon elesett. És olyan jó volt, hogy segíthettem rajta. És olyan örömet okozott. És bár súlyos kezelést kapott az a személy, azt mondta, amikor elment, ilyen szép napom nem volt már nagyon régóta. Mert valaki törődött vele, és kifejezte a szeretetét. Pedig ismeretlen ember volt. Aki mást felüdít, maga is felüdül, tanítja a Biblia. És az egyik legnagyobb mondat, amit szeretnék a szívükbe vésni, mert számomra ez a mondat tényleg gyógyerő, a test és a lélek gyógyítására, a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Keressük meg, hogy miért lehetünk hálásak. Házastársak hetén, amikor voltunk, akkor feltette a bölcs vezetőnk a kérdést, ez a probléma nagyobb-e, mint az a tudat, hogy neked van egy segítőtársad és van házastársad? Nagyobb-e a probléma, mint az iránta való szereteted? Ha nem nagyobb, akkor arra figyelj, és azért légy hálás. És ha itt a probléma, adj hálát, hogy van házastársa. És a probléma az alatta van. Ez alatt van. A problémát meg lehet oldani, vagy lehet hozzá viszonyulni. Hogyha nem tudjuk megoldani, akkor mit kell alkalmaznunk? Már elmondtam. Tessék? Elfogadás. Hát most mit tudunk csinálni? El kell fogadnunk így, ahogy van. A bűnét nem kell elfogadnunk, de őt, mint szemét el kell fogadnunk. A bűnével vagy a rosszaságával szemben szeretettel küzdhetünk a maga idejében és módján, de nem biztos, hogy akkor van ott a módja és ideje, amikor épp abban a helyzetben vagyunk. Lehet, hogy el kell tenni néhány hétnek, vagy évnek, hogy ez a probléma kezelhető legyen. Nagyon sokat számít a helyes tervezés és szervezés, hogyha szeretnénk stresszmentes, vagy legalábbis jól kezelt stresszes életet élni, mert ha úgy tervezünk és úgy szervezünk, hogy teljesíthetetlen feladatokat és időpontokat szabunk meg, nagyon sok ember így építi meg a házát. Őszre beköltözünk, a második év is eltelt, még mindig csinálják a házat. Ugye, és az egész család már tisztára ki van készülve. Reális határidőket szabjunk. Ha valaki tornyot akar építeni, mérje fel, számítsa fel a költséget, elvégezheti-e, megvalósítható-e. Néhány tanács munkahelyi stressz kezelésére reggelizzünk. A vércukorszint ingadozás és az alacsony vércukorszint a szervezetben egy nagy feszültséget okoz. Reggelizzünk. A bőséges reggeli az egészséges életmódnak egy alaptétele. Kávé és üdítő helyett vizet és tiszta gyümölcslevet igyunk. Szervezzük meg a napi tevékenységet, tartsunk rangsort, írjunk le mindent, amire emlékezni kell, ne terheljük a memóriánkat. Ne akarjunk többet teljesíteni, mint amire képességeink jogosítanak. Ne próbáljunk egyszerre két dolognál többet csinálni. Sokan mondják, én tudok 3-4 dolgot is egyszerre csinálni, persze, tudok, felszínesen. De komolyan és mélyen nem. Igazából komolyan és mélyen egy dologgal tudunk foglalkozni. Ne vigyünk haza munkát, ha megtehetjük, ugye? De törekedjünk rá, hogyha olyan a munkánk, hogy ne vigyük haza a családi dolgainkhoz. Ezt az igét azért tettük ide be, mert az immunrendszer feljavítását úgy tanácsolja a Biblia, hogyha önzetlen életet élünk, hogyha az éhezőt, a szükségben lévőt segítjük, és figyeljük meg a végét, az utolsó sor talán, utolsó két sor, és csontjaidat megerősíti nagy szárazságban, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy. Tehát ugye a gyógyulás, a helyreállítás az önzetlen életből fakad. És itt is, amikor a bőtről beszél, de nem olyan bőtről, hogy önmagunkat gyötörjük, hogy önmagunkat mutogassuk, hanem olyan bőtről, amikor a saját bűneink, rossz szokásaink bilincseit megtörjük, a gonoszság bilincseit megnyisd, igának köteleit megoldjad, szabadon bocsásd az elnyomottakat, megszegd a kenyeredet az éhezőnek, a bújdosókat házadba bevidd, ha mezítelen látsz felruhád, és tested embertársad elől ne resd el magadat. Akkor felhasad, mint hajnalat a világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár. Itt a gyógyulás. Igen, ezekről már beszéltünk. Pál apostol azt mondja, megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Összegzésként szeretném leegyszerűsíteni a dolgokat. Kétféle magatartásforma van, és a szervezetünk kétféle biokémiai rendszerrel válaszol a megfelelő magatartásunkra, reagálásunkra, lelkiállapotunkra. És ez a kétféle biokémiai rendszer kétféle anyag termelésével jár. Az elsőről már beszéltem, az adrenalin vagy epinefrin termelődik a stressz hatására, amiről már beszéltem, elmondtam, nem akarom magamat ismételni. Ennek az egyik nagy következménye, a legutolsó sort nézzék, negatív hatást gyakorol az ellenanyag működésre. Lecsökkenti, vagy teljes mértékben megszünteti a fehér vérsejteknek a számát és a működőképességét. Magyarul ennek a következménye az, hogy akinél mi a gyenge pont, valakinél a szem, a vese, a máj, az emésztőrendszer, a szív, ott fog először kiütközni a betegség. Mert az immunrendszer nem tudja legyőzni. Rengeteg rákos ember ezért lesz rákos. Mert a folyamatos, kitartó, évek, évtizedek alatt fenntartott stressz miatt az immunrendszere annyira legyengül, hogy a rákos sejtek, amelyek mindannyiunk szervezetében naponta több száz meg ezer termelődik, nem tudja kezelni, és elszaporodnak. A másik rendszer az endorfin rendszer. A szeretet, az öröm és a hit, a bizalom és a hála hatására a szervezetünkben endorfin termelődik. A napfény hatására is, az izzasztó mozgás hatására is, a simogatás hatására, a szerelem hatására is endorfin termelődik. Ez egy biokémiai anyag. 200-szor erősebb a morfiumnál, és ez csökkenti a fájdalmat, jó közérzetet biztosít, javítja az egészséget, a kimerültség érzetét csökkenti, serkenti a memóriát, javítja a szexuális életet, helyrehozza az étvágyat, a vérnyomást és a verejtékezést. A legnagyszerűbb immunerősítő az endorfin. Nemrég fedezték fel, néhány évtizede. És a béke, az öröm és a szeretet a legjobb endorfin termelő. Tehát az Isten gondoskodott a mi szervezetünkben erről, hogy legyen egy olyan biológiai rendszer, ami gyógyító hatás. De ezt a rendszert csak úgy tudjuk életbe léptetni, hogyha a lélektől vesszük ezeket a gyümölcsöket, a szent lélektől. Ha lerendezzük a bűneinket, ha őszintén bevalljuk a hibáinkat, nem szépítjük a vétkeinket, hanem bevalljuk, akkor az Isten megbocsát nekünk, és adja nékünk a lélek gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezek termelik az endorfint. Agatha Tresh doktor, aki a Jucsipáns intézetnek a vezető főorvosa volt, és számos könyvet írtak, többek között a házi gyógymódokat, ami a mi köreinkben is kapható, rendkívüli személyiség volt, egész Amerikára nagy hatást gyakoroltak a könyveikkel és előadásaikkal, ő azt mondta, az Úr adott nekünk egy endorfin rendszert, amellyel aktiválhatjuk a fizikai és a lelki gyógyulást hitáltal. És itt elmondja, hogy a nevetés, az éneklés, az állatokkal való játék, kapcsolat, más emberekkel való kapcsolattartás, a kapcsolattartás Istennel endorfint termel. A természetben töltött idő, minőségi idő, amikor figyelünk a természet szépségeire, amikor élvezzük a természet szépségeit. Az ima, a Döntő Bizonyíték című könyvünkben kísérletek sokaságával bizonyították, pontosabban megfigyelésekkel, hogy aki hisz, aki imádkozik, aki bizakodó, derűs lelkülettel áll a betegségéhez, az hamarabb gyógyul, és sokkal jobban viszonyul a felépüléshez. Sokkal kevesebben halnak meg rákos halálos betegségben azok közül, akik bíznak és hisznek az Istenben. Ez a 8 alapelv, amiről itt beszéltünk már régebben, ezek gyógyerővel bírnak. És most jön a nagy dolog, emlékeznek, amikor azt a 4 pontot mondtam, hogy gondolkodhatunk, képzelhetünk el a legjobb megoldásokat, elképzelhetjük, erkölcsileg kiértékelhetünk helyzeteket, és a legfontosabb, mert ha ez nincs meg az utolsó, akkor az egész nem ér semmit, választhatjuk a jót. Ami nem abból áll, hogy milyen szép ezeket hallani, milyen jó tudni, hogy van az a 8 alapelv, milyen jó ismeretet szereztünk, hanem azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Isten szavának, hiszünk benne, hogy ad erőt a végrehajtáshoz. Ezt lefordítva a gyakorlati élet nyelvére, azt az ételt választjuk, amit az ő tanácsa szerint a legjobb, és ami káros a szervezetünkre, azt elhagyjuk. Elég gyakorlati, nem? Döntünk amellett, hogy minden nap végzünk testmozgást, elegendő vizet iszunk, hogy figyelünk a légzésünkre, arra, hogy napfényre menjünk, hogy időben lefekszünk, és szánunk elegendő időt a pihenésre, hogy mértékletesek leszünk. Egy döntést hozunk, hogy tartózkodunk a szervezetünkre káros mérgektől. A cigarettától, alkoholtól, a kávétól és a drogoktól senki sem kényszerítheti ránk, és nem is kényszeríti. Ez tőlünk függ. Az én döntésemtől, az önök döntésétől. De ez a gyakorlati következménye a hitnek. Hogy elhiszem, hogy Isten, amit nekem mond, az jó, és számomra a legjobb. És én is azt választanám, ha az ő helyében lennék. Hogy ezt kéri tőlem. És a Nagyorvos Lányomán című könyvből hagyj idézem ezt a gyönyörű szakaszt, az első bekezdést. Az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét éltető erő. Gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, agyat, szívet, idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derült és nyugalmat hoz, olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. A Szentlélek örömét, gyógyító, éltető örömet. A szeretet az agyat, a szívet és az idegeket gyógyítja. A gondolkodás probléma, depresszió, agy, szív- és érrendszeri betegségek, idegrendszeri problémák. A gyógyítás itt van készen számunkra. A napfény csodálatos, regeneráló, üdítő hatású. A tiszta levegő és a helyes légzés az egész szervezetünket áthangolja, erővel, energiával telíti. A víz külső és belső használata a tisztulásunkat, gyógyulásunkat szolgálja. A mozgás, a természetjárás felüdíti, feloldja a feszültségeinket. A pihenés, éjfél előtti alvás, 9-10 órakor feküdjünk le, inkább keljünk fel korán, pihenjük ki magunkat, ez is egy erkölcsi döntés. Sokszor könnyebb fennmaradni, mint azt mondja az ember, hogy lefekszem időben. A helyes táplálkozás. Jó lesne beleharapni, ugye, abba az almába. Hát így kívánjuk a minél több nyers ételt, és a legkárosítóbb ételektől pedig az állati termékektől, ha lehet, tartózkodjunk. Vagy csökkentsük a használatát. És táplálkozzunk az élet kenyerével, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus, a beszéde, a példája, az igéje és az élete maga. Miért bízhatunk Istenben? Miért szavazhatunk neki bizalmat? Azért, mert szeret bennünket. A legjobbat akarja nekünk. És ez a mondat, ami itt található, egy olyan lapra kimásoltam ennek a könyvnek, a Krisztushoz vezető lépések című könyvnek az ezt a fejezetét, ami ezt tartalmazza, és mindenkinek adunk belőle, hogy vigyék haza. Én hetek, hónapok óta ezzel a fejezettel foglalkozom. Rendkívüli szépséggel leírja azt, hogy Isten hogy szeret bennünket. hogy a természet, a Biblia, a gondviselés, kinyilatkoztatás közli az ő szeretetét, és ennek a tapasztalata felüdíti az embert. Azt olvashatjuk itt, hogy bámulatra méltóan megfigyelhetjük a természetben azt, hogy szükségleteihez minden élőlénynek alkalmazkodik a természet. És megélnek az élőlények. Isten kinyilatkoztatja az ő jellemét, hogy irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Az ember egész lényét szeretettel körbeveszi. Gyermekkorunktól kezdve a bizalom leckét oltja a szívünkbe, ahogy az édesanyánknak a szeretetén keresztül megtapasztaljuk azt, hogy mi semmit nem tehetünk azért, hogy éljünk, és ő gondoskodik, szeret bennünket, ugyanígy gondoljunk az édesanyánkra is. Pontosabban a mennyei szülőnkre, aki a bizalom leckéivel gyógyít bennünket. A 139. Zsoltár azt mondja, hogy ismeri az ülésünket, felkelésünket, és messziről érti a gondolatainkat. És bízhatunk benne, mert az, aki a legjobban szeretett bennünket, eltéphetetlen kötelékkel kötötte magát hozzánk emberekhez, a mennyben is ember fia maradt, azért, hogy a mi sorsunkból, életünkből részt vegyen, mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, az ő sebeivel gyógyultunk meg, láthatjuk Grünewald festményén, és a bűneink büntetését is magára vette Krisztus, hogy minden lelki nyomorúságunkból, stresszünkből megszabaduljunk, és ezáltal olyan életünk lehessen, ami egy felszabadult, örömteli, boldog élet. A Biblia ezt tanítja nekünk. Erre bátorít bennünket, hogy ragadjuk meg ezt a szeretetet. Ismétlem, ez a fejezet annyira felemelő módon írja le ennek a tényét, hogy töltekezhetünk általa. De mindez csak hitáltal lehet a miénk. Ha elhisszük, hogy szeret, ha elhisszük, hogy gondoskodik rólunk, ha elhisszük, hogy a legjobbat akarja, ha elhisszük, hogy meg tud igazítani, elő tud adni az igaz élethez, ha nem hisszük el, nem a miénk. Akkor a magunk feje után mentünk. Ezekről már régebben beszéltem. Két kis verssel zárnám az előadást, illetve még egy pár perces, hét perces kis diavetítéssel zárom. De előtte ezt a két kis verset hagy idézzem fel, azért, mert egyszerű és lényegre törő. És talán kívülről is megtanulható. Egy angol mondóka ez, each thing has a bright side, that is the right side, try to find it. Each thing has a dark side, that is the wrong side, never mind it. Talán le is tudják fordítani, de hát ott van jobb oldalt. Minden dolognak van egy fényes oldala. Ez az igazi oldala. Ezt keresd. Minden dolognak van egy sötét oldala. Ez a hamis oldala. Ne ezzel foglalkozz. A dolgoknak mindig két oldala van. És a gondolkodásmódunkon, hogy az adrenalin rendszert kapcsoljuk be, hogy viselkedett ez az ember? Láttad, milyen felháborító volt, amit csinált? Ez melyik rendszer? Ez az adrenalin rendszer. Düh, idegesség, türelmetlenség. Vagy pedig azt mondja, biztos oka volt, hogy így viselkedett. Szegénynek is problémái lehetnek. Megértés, együttérzés. Hogy viszonyulunk hozzá? Dönti el, hogy a fényes oldalt, vagy a sötét oldalt szemléljük. És ezt a kis verset nagyon sokszor szoktam elmondani magamban, amikor kétségek gyötörnek. A kétség a sok akadályra néz. A hit szabadnak látja az utat. És hol a kétség csak sötét éjszakát, ott a hit világos nappalt mutat. A kétség fél még egy lépést is tenni. A hit magas hegyre is fel tud menni. A kétség kérdi, ugyan ki hisz még? A hit felel, itt vagyok én. Hit vagy kétség? Hit által élünk, vagy kétségek által? Két külön világ, két külön élet következik ebből. És amennyiben mi ezt a hittel teli utat választjuk, akkor nézzük meg a Biblia mit ígér. Ez az ige összefoglalja az egész előadás lényegét. Ha bízunk az Úrban, és ne felejtjék el a 8 alapelvnek, a legelső, legfontosabb tényezője bizalom Istenben. A bizalomnak olyan gyógyereje van, hogy meggyógyítja a gondolkodásunkat a teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál. Ha van egy probléma, ha van egy nehézség, akkor ne azt mondjuk, nem tudom megoldani. Megpróbáltam, nem megy. Sikertelen. Mit mond erről Isten? Nekem mindig eszembe jut. Add át nekem a problémát. Bízd bennem. Add át nekem ezt a problémát. Én átveszem tőled. Hát Uram, ha akarod, átadom. Tessék. De nem veszem vissza. Nem elnékedek fölötte. Átadom. Uram, old meg. Tiéd a probléma. Próbálják ki. És Isten megoldja. Nem tudni, hogy hogyan, de megoldja. Ha látja, hogy hiszünk, jön a megoldás. Számtalanszor, napi szinten tapasztalom. Minden te utadban megismerd őt. Amikor járjuk az élet útját, akkor úgy járjuk, hogy ismerjük meg az Istent, hogy vajon miért, mit tanít nekem ezen élettapasztalaton keresztül. És akkor észreveszünk, hogy ő igazgatja a mi utunkat. És itt a következmény, egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Példabeszédek könyve, 3. fejezet. Egészség. Hát nem erre vágyunk. Egészséges lelkületre, egészséges testre, és a csontjainkig ható egészségről beszél, a csontvelőben termelődik az vörös vértest, a vérünk. A vérben van az élet. Amilyen a vér, olyan az élet, olyan az egészség. Az orvosok is mindig a vért nézik meg legelőször. A Biblia azt mondja, hogy vérig hatoló a gyógyulás. Kedves hallgatók, én szívem mélyéből kívánom, hogy így győzzük le a stresszt. Az idegrendszer megerősítése az önök hatalmában áll. Nem tablettákat mondtam, gondolkodásmódot és hitet és szeretetet. És ha ezt mi döntjük és választjuk, akkor az életünkben erős idegrendszerrel rendelkezhetünk. Akkor nem fogunk megijedni a kihívásoktól, hanem azt mondjuk, hogy mit tanulhatok ebből? Hogyan tudnánk egy jó megoldást kihozni ebből? És kihívásnak, pozitív, eustressznek fogjuk fel, nem pedig distressznek. És akkor az idegrendszerünk megerősödhet.
Testünk motorja és szervezetünk központi irányítója a szív. Belőle indul ki az élet. Munkája az egész szervezetre kihat, és a legutolsó sejtünk is megérzi életadó lüktetését.
Vérköreid, miként a rózsabokrok reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, gyomrod érzékeny talaját a sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy nedűjt sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cseréi saját dicsőségüket susogják. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned, tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hinár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fényborong, tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan örökké valóság.
Ha szívünk működésében zavar keletkezik, egész lényünk megsényli. Civilizált világunkban a szív- és érrendszeri betegségekben halnak meg a legtöbben. Testünk motorja a szív, lelkünk motorja a belső ember, amit az írás szívnek is nevez. Ez magában foglalja az erkölcsi öntudatot, a gondolkodó képességet, az ítéletalkotást, az akaratot, a meggondolást, érzelmi világunkat, a személyiségünk velejét. Amilyen a szívünk, olyanok vagyunk. Ezért kell leginkább őriznünk tisztaságát, hisz oly könnyen elhomályosul a fénye. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól.
Ahogy az érrendszer legnagyobb ellensége a koleszterin, különösen ami a szív koszorú ereiben rakódik le, úgy lelki értelemben a legnagyobb ellensége a szívnek az elrendezetlen lelki állapot, a leüllepedett bűnhordalék. Ahogy a vérereket a koleszterin eltömíti, úgy épít akadályt a bűn az élet folyóján. A Biblia gyakran szól a megkövéredett szívű, a jó befolyásokat elutasító emberekről. A kövérség miatt kín ülnek szemeik, elméjük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
Nem csak a szívünket szükséges jó étellel és helyes életmóddal karbantartani, az ereinket pedig megtisztítani a lerakódásoktól, belső emberünket is tisztán kell tartani, hogy akadálytalanul áramolhasson rajta keresztül az életadó, a fenntartó táplálék. Nem csak testben, lélekben is szükséges megtisztulnunk, ha erősek, lelkileg egészségesek akarunk lenni. Belső emberünk gyógyító tápláléka az élő víz, az ige kenyere, a bölcsesség kútfeje. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az én beszédeim lélek és élet, tanította Jézus Krisztus.
Bölcsesség útjára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazság ösvényein. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. Ez a víz a keleti tájékra folyik, és a lapályra megy alá, és a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegy, élni fog. És a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, ahova e folyó bement. És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája növekedik fel. Leveleik el nem hervadnak, és gyümölcseik el nem fogynak. Havonként új, meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízük onnét a szent helyből folyik ki, és gyümölcsük eledelre, és leveleik orvosságra valók.
Törvény a természetben, hogy az okozat tévedhetetlen biztonsággal követi az okot. Az aratás mutatja meg, milyen volt a vetés. Így van ez a szív birodalmában is. Minden elvetett mag a saját neme szerint hoz termést. Ha a könyörület, az együttérzés és a szeretet magvait vetjük, azt aratjuk. Az önzés, az önszeretet, a büszkeség, a szándékos bűn is meghozza a maga termését. Aki önmagának él, a testnek vet, és a testből arat romlottságot. Olyan ez, mint amikor egy növény elkezd növekedni, és szára lesz, levelet hajt, virágot érlel, gyümölcsöt terem, de életének alapja a gyökere. A mi gondolataink, szavaink, tetteink gyökerei is mélyből erednek. Szívünk titkos kamráiban történnek a döntések, születnek az elhatározások, onnan gyökerezik erkölcsi életünk. A felszínre törő megnyilvánulások bent már megvalósultak. A szív teljességéből szól a száj, tanította Jézus. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt. Amit szemeddel sejtesz, szíveddel várd ki azt. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő kévéit emelve. Ha te a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül. Erős lennél, és nem félnél. Sőt, a nyomorúságról is elfelejtkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról.
Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik.